Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 487. dicséretünk első versének éneklésével kezdjük. A 487. dicséretünk első verse így kezdődik. Magasztallak én téged, Isten, egeknek királyát. Folytassuk Isten tiszteletünket a 266. dicséretünk éneklésével. A 266. dicséretünknek mind a négy versét énekeljük. Egek nagy királya, magasztalunk téged.
Egek nagy királyom, magasztalunk téged, térjen nevedre dicséret. Múlandó és gyarló életünk átjárja, végtelen kegyelmed árja. Jöjj és segíts, jóra hincs, rólad zengjen nyelvünk.
ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását. Hitvallásunk a Heidelbergi K.T. 29. úrnapja kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek a sákramentumokról szólnak, azon belül is az úri szent vacsora sákramentumáról, és a következőképpen olvashatjuk. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor, tudnélik, amit az úrvacsorában magunkhoz veszünk. Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga, ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magává a Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezés mód szerint a Krisztus testének nevezzük. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek, Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek? Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre, hanem mi több, e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy e szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük. Továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna és tettünk volna eleget a bűnért. Hitvallásunk tanítása után hallgassuk figyelemmel János evangéliumából Isten írott igéjét. János evangéliumának 6. fejezetéből olvasom az igét, a 6. fejezet 60. versétől kezdődően, ahol ezeket találjuk megírva. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: ez megbotránkoztat titeket? Hát ha majd meglátjátok az emberfiát felmenni oda, ahol ez őrzőleg volt. A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit. Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek, lélek és élet. De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. És így folytatta: ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya. Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től: vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt: Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Jézus így válaszolt neki: nem én választottalak én ki titeket, a 12-t. Egy közületek mégis ördög. Júdás Iskáriótesre, Simon fiára mondta ezt, mert ez akart őt elárulni, pedig egy volt a 12 közül. Isten áldjon meg bennünket, hogy jelenlétében megérthessük igéje hozzánk szóló üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk most el, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Dicsérjük és dicsőítjük a te nevedet, szerető mennyei édesatyánk, azért, mert olyan gondviselőt találtunk benned, aki életünknek minden idejében és minden körülményei között hűséggel figyel reánk. Köszönjük te neked, ahogyan énekeltük is életünket. Köszönjük te neked azt, hogy adtál annyi erőt ezen a mai reggelen is, hogy eljöhessünk ide a te házadba. Köszönjük neked családtagjainkat, szeretteinket, különösképpen is köszönjük azt, hogyha együtt jöhettünk ma ide a te házadba. És köszönjük neked mindazokat a jótéteményeket, áldásokat, amelyeket számunkra e helyen elkészítettél, amelyel nem csak ide vontál bennünket, hanem amelyekkel vársz és táplálsz bennünket. Dicsőítünk téged azért, mert minden gondunkat reád vethetjük, mert látjuk, átéljük és megtapasztaljuk, hogy neked gondod van reánk. Kérünk, hogy táplálj most bennünket oly lelki eledellel és táplálékkal, amelyet el tudunk fogyasztani, amely a mi életünknek jobbulására, boldogságunk, örömünk növekedésére és a veled való kapcsolatunk épülésére szolgál. Hallgass meg bennünket, amikor így könyörgünk a te színed előtt, és kérjük a te jelenlétedet és segítségedet a te fiadért, Jézus Krisztusért. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására a 246. dicséretünk éneklésével. A 246. dicséretünk első és második versét énekeljük. Adj Úristen nékünk szent lelket. Testvéreim, Isten ígéje a már olvasott szakaszból szól hozzánk. János evangéliumának 6. fejezetéből olvasom a 60. verset, valamint a 66-tól a 69. versig terjedő szakaszt. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: kemény beszéd ez, ki hallgathatja őt? Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak, és nem jártak vele többé. Jézus ekkor megkérdezte a 12-től, vajon ti is el akartok menni? Simon Péter így felelt, Uram, kihez mennénk? Örök élet beszéde van nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy az Istennek szentje. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak egy nagy prédikációja hangzik előttünk, amikor János evangéliumának 6. fejezetét olvassuk. Akik voltak a Bibliaóránkon a héten, azokkal már beszélgettünk erről a prédikációról, és ennek a prédikációnak a sarkallatos üzeneteiről. Most azt olvastam föl János evangéliumából a prédikáció végén, hogy mi lett a prédikációnak a következménye. Mindig van következménye annak, amikor Isten megszólal, minden ember életében van valamilyen következmény, van mindig valami reakciónk arra, amikor Isten beszél hozzánk és velünk, és most egy különös jelenetnek vagyunk itt a tanúi János evangéliumának leírása alapján, mert azt lehetne mondanunk, vagy szokták is sokan mondani, hogy ez a Jézusi prédikáció egy vízválasztó prédikáció volt. De hogy valóban vízválasztó prédikáció-e, vagy valami egyéb, azt majd meg fogjuk látni az ige magyarázat végén. Egy dolog biztos, hogy ez a prédikáció elválasztott némelyeket, vagy inkább így mondom, sokakat Jézustól. Mert ahogy a 66. versbe olvastam, ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak. Elválasztott ez a prédikáció nem csak a mestertől tanítványokat, hanem tanítványokat is elválasztott egymástól. Mert ugyanakkor azt is láttuk, hogy voltak néhányan, akik meg ott maradtak Jézus mellett. Mondhatjuk azt, hogy ez egy olyan prédikáció volt, amely elválasztotta a valódit és a valódinak látszót. Nem könnyű sokszor különbséget tenni a valódi, az igaz dolgok és az igaznak látszó dolgok között. Amikor azonban Jézus megszólalt és tanította az ő hallgatóságát, akkor ott az lett ennek a következménye, hogy a valódi és a valódinak látszó elkülönült egymástól. Amikor Jézus elmondja a prédikációját, akkor azzal summázzák a hallgatói, hogy kemény beszéd ez. Kemény beszéd ez. Vannak ma is olyan igehirdetők, akik keményen szeretnek beszélni. Olykor én is megkapom ezt, nem bántásként, van, amikor dicséretként. Máskor van, amikor noszogtatnak, hogy keményebben kellene ostorozni a hallgatóságot. De kérdés, hogy vajon Jézus beszéde az tényleg kemény beszéd volt? Ez volt rá a reakció. Kemény beszéd ez, de ez kemény beszéd volt. Amikor megpróbáljuk így újra olvasni Jézus prédikációját, hogy vizsgáljuk benne, hogy hol van ebben a keménység, akkor érdekes módon azt fogjuk látni, hogy Jézus valójában semmi újat és semmi olyan dolgot nem mondott a hallgatóinak, amitől azoknak így kellett volna nyilatkozni. Jézus nem mondott nekik sarkallatos dolgokat ebben a prédikációban valójában, hiszen ha megnézzük, akkor nagy részt arról beszél Jézus ezeknek az embereknek, amit ők tudtak. Beszél Jézus nekik a pusztai vándorlásról, arról, hogy Isten a pusztai vándorlásban úgy viselt rájuk gondot, hogy mannát adott nekik, a manna volt az égből hulló kenyér, amellyel Isten minden nap táplálta a pusztában az ő népét, de amelyből nem volt szabad többet szedni a zsidóknak, annál a mennyiségnél, amit egy nap el tudtak fogyasztani. Isten minden nap megadta nekik a mannát, így viselt róluk gondot, Jézus erre emlékezteti a zsidókat, erre ők gondolom bólogattak, mert hát ez az ő történelmük volt, ez az ő életük volt, és Jézus azt mondja, hogy noha Isten adta ezt a testi táplálékot a ti atyáitoknak, ők mégis a végén mindannyian meghaltak. Mégis meghaltak. És azt mondja Jézus, hogy itt vagyok én, aki szemben állok veletek, én is kenyér vagyok, és én örök életet adok nektek. Ebben ennyi volt az újdonság. Hogy ott állt előttük egy mester, egy tanító, aki azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, és aki én velem él, aki én belőlem táplálkozik, annak örök élete van. Ez kemény beszéd? Azt gondolom, hogy ez nem kemény beszéd önmagában, mert ez egy jó hír. Az emberek ma is keresik az örök élet elixírjét, titkát. Mivel nem találjuk meg, ezért igyekszünk a külsőnket fiatalon tartani. Az ember mindent megtesz azért, hogy az öregedés jegyeit leműtesse magáról. Az ember keresi az örök életet. És Jézus mit mond? Hát itt van az örök élet, itt áll előttetek, én vagyok. Hát ebben nincs semmi keménység. Azt gondolhatnánk, hogy az embereknek rájött kellett volna vetődni Jézusra képletesen, és azt mondani, hogy milyen jó, hogy erről beszélsz nekünk, Jézus. Hát ezt keressük, de nem találtuk eddig. Milyen jó, hogy elárulod nekünk. Ez kemény beszéd? Ez nem kemény beszéd. Mond Jézus még valamit. Feltehetőleg inkább ezt tartották a zsidók hallgatói keménynek. Jézus azt mondta, hogy viszont senki nem mehet az atyához, nem ismerhet föl engem, ha az atya nem vonja őt. És aztán újra meg újra elmondja ezt Jézus, a végén azt mondja, hogy senki nem mehet az atyához, hogy atya nem adja meg neki. És úgy tűnik, hogy ezt az ő hallgatói nem tudták annyira elfogadni Jézustól. Pedig, ahogy mondtam, Jézus nem mondott semmi újat. Semmi újat. A zsidók kezében ott volt a Tóra, a törvény, a Mózes könyvei. És ha kinyitották a zsidók, akkor azt kellett lássák az őstörténetek után, amikor megszakadt az ember és Isten kapcsolata, hogy eljött az özönvíz. Az özönvizet Isten azért bocsájtotta erre a földre, mert az emberi gonoszság olyan mértéket öltött a földön, hogy Isten úgy gondolta, hogy elpusztítja ezt a földet. Mégis olvasunk egy Noé nevű emberről, aki valamiért más ember volt, mint a többi. A zsidók tudtak Noéról. És ha végig gondolták a zsidók ezt a dolgot, akkor igazat kellett, hogy adjanak Jézusnak. Noé mitől volt más, mint a kora emberei? Mindenki gonosz volt. Noé miért nem volt gonosz? Testvérek, az ember annyira manipulálható, hogy bizonyos kísérletek bebizonyították azt, hogy ha egy beavatott közösségben egy valaki nincs beavatva, akkor még a tudata ellenére is olyanokat fog mondani és csinálni a közösség hatására, amivel teljesen egyébként tudja maga is, hogy logikátlan, amit tesz. Teszem azt, kitesznek színeket, és azt mondják 20 beavatottnak, hogy mondjátok azt a feketére, hogy piros. Ott van egy ember, aki nincs beavatva. Kísértek, bebizonyították, hogy azt fogja mondani, tovább tudja, hogy fekete van ott, azt fogja mondani, hogy piros. Mert az ember ilyen. Az ember ilyen. Noé miért volt más, testvérek? Belegondoltatok, hogy az emberi gonoszság megnövekedett a Földön? Nem kicsit, hanem nagyon-nagyon. Annyira, hogy az Isten úgy döntött, hogy elpusztítja a Földet. És ott van egy ember, aki más. Nem remete volt Noé. Nem olvasunk arról, hogy hívő fölmenői voltak. Tudjátok, miért volt más? És ezt tudnia kellett a zsidóknak is. Azért, mert az Isten beleavatkozott az életébe. Ezért volt Noé más. Mert az Isten beleavatkozott az életébe. Ment volna ő is ugyanúgy, ahogy a többi. És pusztult volna ő is ugyanúgy el, mint a többi. De az Isten beleavatkozott Noé életébe. Ott volt Ábrahám, aki élt a maga kultúrájában. Nem volt még zsidóság, nem volt még Isten, nem volt még templom, Isten tisztelet. És egyszer ez az Ábrahám útra kell, mert az Isten beleavatkozik az életében. Nem azt olvasjuk, hogy Ábrahám keresi az Istent. Testvérek, az ember nem szokta keresni az Istent. Az ember az egészséget keresi, az ember a pénzt keresi, az ember családját keresi, ezeket szokta keresni az ember. Az ember nem szokta alapvetően Istent keresni. És ott van Ábrahám, aki ott él nagy gazdagságban, abban a folyam menti kultúrában, amely a akkori világnak egy gazdag kultúrája volt, és miért indul el onnan Ábrahám? Miért nem marad ott a családjával együtt? Miért nem jó a jól lét? Azért, testvérek, mert jön az Isten és beleavatkozik az életébe. Aztán ott van Mózes, csak azokat sorolom itt röviden, akiket a zsidók nagyon jól ismertek, Jézus hallgatói, aki kint van a pusztában, Jetrónak, az apósának a juhait őrzi, morfondírozik ott a melegbe, hogy mit is csináljon, mert elrontotta az életét. Talán eszébe jut, hogy ott is ülhetnék a fáraó palotájában, ha nem ütöm agyon azt az egyiptomit. És nincs visszaút, egyszer csak megjelenik az Isten, és beleavatkozik Mózes életébe. Mózes nem terveket szövöget, testvérek. Nem csapatokat toboroz magának a pusztában, hanem ott ül a pusztában, a barik mellett, hát nem túl ingergazdag környezetben, és úgy múlnak a napjai. És egyszer csak jön az Isten, és beleavatkozik Mózes életébe. És azt mondja, hogy én nekem tervem van veled, Mózes. Vissza kell menni Egyiptomba. Mózes úgy megrettenett, hogy el sem akarja vállalni ezt az utat, testvérek. Mitől mások ezek az emberek? Hogy jutottak ők az Isten közelébe? Úgy, hogy az Isten beleavatkozott az életükbe. Isten nyúlt bele az életükbe. És ezek az emberek valamire, amit Isten tett, válaszoltak. Valamire reagáltak. Ha valakiknek, akkor Jézus korának hallgatói számára ez tiszta kellett volna, hogy legyen. Jézus nem mondott ebben sem semmi újdonságot. Hogy senki nem mehet az atyához, ha ő nem vonja magához, ha ő nem adja meg neki ezt a lehetőséget. Látjuk tehát ezt a beszédet, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ebben semmi keménység nincs. Ebben nincsenek olyan kitételek, hogy menj haza és dobd ki a hitetlen feleségedet. Ebben nincsenek olyan kitételek, hogy menj haza és tagadd ki a gyermekedet. Nincsenek, mert az lehet, hogy kemény beszéd volna. Ahol emberek azt mondanák, hogy na hát azért ez már mégse. Hát a véremet, a társamat, a páromat, az kemény beszéd volna. De ez nem kemény beszéd, testvérek. Valami mégis kemény, és azt kell, hogy mondjuk, hogy ez nem más, mint a hallgatóság szíve. Persze furcsa volna azt mondani, hogy Jézus, igazat beszélsz, de mi ezt nem fogadjuk el. Ehelyett inkább mi hangzik el? Jézus, keményen beszélsz. Keményen beszélsz. Kedves testvérek, Jézus hallgatói nem akarják elfogadni azt, amit Jézus velük közöl. Jézus a tényeket erősíti, azt a tényt, hogy ott abban a korban sem képes senki Istent megragadni. És ez bizony az embernek nem tetszik. Mert az ember elhitette magát és elhiszi magáról azt, hogy én szabad vagyok. Az emberek Jézus idejében is úgy gondolkoztak, ahogy ma is, hogy mi Istennel szemben valójában semlegesek vagyunk. Nem bántjuk mi az Istent, és nem kokettálunk az ördöggel, magyarán ilyen semleges területen állunk, és szabadságunk van arra, hogy kinek engedünk. És majd eldöntjük, hogy mi lesz a mi sorsunk, hogy mi lesz a mi életünk. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem úgy van ez, hogy ti csak fogjátok magatokat, aztán egyszer eldöntitek, hogy most az Isten kell, hanem úgy van ez, hogy az Isten jön hozzátok, és hogyha az Isten nem jön hozzátok, akkor nem dönthettek mellette, akkor ez a Jézusi beszéd sérti az ő hallgatóinak önérzetét. Azoknak a hallgatóknak ott nincs szüksége kegyelemre. Mert tulajdonképpen Jézus arról beszél, hogy az Isten jót cselekszik veletek. És hogy ti akkor tudtok őhozzá menni, ha ő megelőzőleg jót cselekszik veletek. Tudnélik, megszólít benneteket, közeledik hozzátok. Na akkor tudtok hozzá menni. És az ő kora hallgatóinak ez az isteni jótétemény nem kell. Ők úgy gondolják, hogy megoldjuk mi ezt önerőből. És hogy ez mennyire így volt és így maradt, arról érdekes módon pont a római levél tanúskodik, ahol Pál apostol jó néhány évtizeddel később arra emlékezteti a római gyülekezet tagjait, a 9. fejezet 15. 16. versében, hogy ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tudni illik a kegyelem. Így mondja az előtte való versben, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezt mondta Mózesnek Isten. És úgy látszik, hogy Pál apostol korában, néhány évtizeddel később az emberek ugyanúgy gondolkoztak, mint Jézus idejében, hogy a kegyelemre nincs szükségünk, mert mi alkalmasok vagyunk arra, hogy az Istent megragadjuk. Ez csak a mi döntésünk kérdése. És akkor azt mondja nekik újra Pál apostol, hogy nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, hanem az Isten kegyelméjé, a könyörülő Istené, aki azon könyörül meg, akin akar, és annak irgalmaz meg, akinek akar. Itt tehát azt látjuk, hogy a szív, a hallgatóság nagy részének szíve nem nyitott az igazságra, az Isten igazságára, mert telve van önigazsággal, és az önigazságtól nem fér be a szívükbe az Isten igazsága. Attól, amit ők gondolnak, attól, amit ők vélnek maguktól, attól már nem fér be az Isten igazsága a szívükbe. Talán következik is ebből az, hogy azt olvassuk néhány verssel később, hogy fogják magukat és elhagyták Jézust. Nem azt jelenti ez, testvéreim, hogy Jézus tagadóvá vagy Isten tagadóvá lettek ott abban a helybe. Később a keresztény üldözésben ezt követelték meg a keresztényektől, és így menekülhettek meg a haláltól, az arénákban való kivégzésektől, ha Jézus Krisztus tagadóivá lettek. Elég volt egy nyilatkozat, és már el is engedték őket. Itt nem erről a tagadásról van szó, hanem azt olvassuk, hogy elhagyták Jézust, amit a görög úgy mond nekünk, hogy azt a közvetlen ott tartózkodást, ami addig jellemezte őket, hogy együtt voltak fizikailag Jézussal, azt ők felszámolták, és elmentek a maguk útjára. Gondoljuk végig, hogy ez mit is hozott az ő életükbe. Azt hozta az életükbe, testvérek, hogy többé nem hallották Jézust. Többé nem hallották. Amíg ott voltak mellett, addig hallották Jézus tanítását. Amikor elhagyták őt, akkor többé megszűnt a fizikai lehetősége annak, hogy hallják Jézustól azt, amit a ott lévők és ott maradók hallottak. Ha nem hallották Jézust, és nem is látták Jézust, akkor nyilván az is következett ebből, hogy nem tudtak neki többé engedelmeskedni. Ha nem taníthatta őket a mester, ha nem szabályozhatta az ő életüket, akkor többé nem tudtak Jézusnak engedelmeskedni. Ha mindez így volt, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a döntés nem lehetett a javukra, nem lehetett a javukra, és nem lehetett Isten dicsőségére sem. Hiszen Jézus, ahogy mondja, az Atya szeretete. Ő az Atya küldötte. Aki azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, hogy kövessetek engem. Ha valaki nincs Jézus közelébe, nem hallja őt, nem enged neki, akkor nem lehet az élete Isten dicsőségére. És ezzel együtt azt is kell mondjuk, hogy nem lehet aztán a maga és embertársai javára sem. Aztán az is biztos, hogy amikor ezek az emberek elhagyták Jézust, akkor megszűnt az a védelem, amely őket addig Jézussal körbevette és körülövezte. Megszűnt a védelem. Innentől kezdve ki voltak szolgáltatva, nem fizikai értelemben elsősorban, hanem lelki értelemben. Annak a kornak, tudjuk az evangéliumokból, igen erős lelki áramlatai voltak, különböző tévtanítások, szekták, ott Jézus idejében is voltak nem kevés, de tudjuk azt is, hogy egy csomó démoni megkötözött is volt, olyan korszak volt Jézus korszaka, amikor a sátán különös erővel támadott és vett birtokba embereket. Nos, ez a védelem Jézustól eltávolodva megszűnt azok között, akik addig ott voltak ő vele. És azt is el kell, hogy mondjuk, hogy ezeknek az embereknek többé nem volt világossága sem. Amíg Jézus mellett hallva az ő tanítását, eligazodhattak az élet dolgai, az ószövetségi írások tartalma, üzenete fölött, addig Jézustól eltávolodva, ettől a világosságtól távolodtak el. Ha össze szeretném foglalni, akkor azt kellene mondanom, testvérek, hogy tulajdonképpen a sorsuk pecsételődött meg ezeknek az embereknek. Megpecsételték az önmaguk sorsát. Ott voltak az élet, a védelem, az áldás közelében, de úgy olvassuk, elhagyták Jézust, és ezzel megpecsételték a maguk sorsát. Kiszolgáltatott emberek lettek. Nem lettek rögtön Isten tagadók, de mégis kiszolgáltatottakká váltak. És azt olvassuk, hogy miközben sokan elmennek és ott hagyják Jézust, újra mondom, nem a beszéd keménysége, hanem a szívük keménysége miatt, néhányan mégis ott maradnak, és az a kérdésünk, hogy őket mi tartotta ott? Őket mi tartotta ott? Mi volt az, hogy az egyiknek kemény volt a szíve, a másiknak meg nem? Jézus megkérdezi tőlük, ti is el akartok menni? És ott van a válasz Péter száján, aki azt mondja, örök élet beszéde van nálad. Jézus, hova mehetnénk? Örök élet beszéde van nálad. Azt mondja Péter, Jézus, a mi életünk tőled függ. Te vagy a kenyerünk. Te azt mondtad, hogy téged együnk és téged igyunk. Te vagy a mi kenyerünk, te vagy a mi italunk, te vagy a mi táplálékunk. Hová mehetnénk, Jézus? Mit tehetnénk mi nélküled? A mi életünk tőled függ. A mi életünknek nincsen élete nélküled. Olyan érdekes ez a prédikáció, és olyan érdekes Jézusnak a viselkedése is, testvérek, amelyben nem mehetünk el mi sem gondolkozás és elcsendesedés nélkül. Mert Jézus elválasztja a valódit és a csak valódinak látszót egymástól. Ahogyan hirdettem, Isten igéje megszólal újra és újra közöttünk, és ennek mindig van valami hatása, ami szívünkre és lelkünkre. Ez nem az én hatásom, félreértés ne essék, ez Isten hatása. Isten igéjének a hatása, az ő munkája. Hadd kérdezzelek meg benneteket, hogy ti hogy szoktatok reagálni? Ti hogy szoktatok reagálni az Isten beszédére? Kemény beszéd ez? Sokszor bebújik a ma embere is, mi is bebújunk e mögé, a szlogen mögé, de most Isten igéje arról beszél velünk, hogy Isten igéje nem kemény beszéd, ami szívünk, az szokott kemény lenni. Amelyik nem akar meghajolni, és nem akarja befogadni azt, ami Urunk Istenünk nekünk elmond. Azt gondolom, ha megkérdeznének benneteket, hogy ki tartja magát igazán Krisztus követő embernek, akkor mindannyian föltennénk a kezünket. Talán csak nagyon kevesen volnának azok, akik ne tennék föl a kezüket. Milyen az igazi tanítvány? Az igazi tanítvány, testvéreim, hiszi a kegyelmet. Az igazi tanítvány nem vitatkozik Jézussal, mert tudja, hogy nem úgy van ez, hogy ott van bennem valami jóság, valami képesség, és én az Istent olyan jó megtaláltam. Az igazi tanítvány tudja, hogy ez nem úgy van, mint a bujócskába, hogy keresgélek, aztán egyszer csak ipi apacsé is megtaláltam, hanem az igazi tanítvány ma is tudja, hiszi, vallja a kegyelmet, Istennek a mozdulását, lépését, amelye ő jött felém, én nem akartam, én nem követtem, nem kutattam, de egyszer csak belenyúlt az életembe, beleavatkozott, és ami történt, az nem más, csak az, hogy válaszoltam az Istennek. Vagy végre kérdeztem az Istentől valamit, ennyi történt. Az igaz tanítvány soha nem vagánykodik magával, hogy én milyen ügyesen fölfedeztem az Istent. Az igaz tanítvány a kegyelemről beszél, amelyik utánam járt, kibolyongtam tévelygőn vakon, de ez a kegyelem megtalált. Az igazi tanítványnak éppen ezért nyitva a szíve, úgy hallgatja az Urat, úgy hallgatja Jézust, és kész mindig lemondani az önigazságáról, az Isten igazsága érdekében. Testvér, nyitott szívvel hallgatni, az azt jelenti, hogy az Isten beszélhet, én meg kész vagyok befogadni. Nyitott szívvel hallgatni azt jelenti, hogy szólj, Uram, nem akarok mást hallani, csak a Te szavadat akarom hallgatni. És engedni azt jelenti, hogy nem vitázok veled, mert Te vagy a Mester. Én nem vitázok veled, hanem igazat adok neked. Az igazi tanítvány nem csak hiszi, vallja a kegyelmet, hanem nyitott szívvel hallgat és enged Istennek, Jézus Krisztusnak. Az igazi tanítvány ott van Jézus közelében. Ez azt jelenti, testvérek, hogy az igazi tanítvány mindig az ige, a gyülekezet közelében él ma is. Mert tudja, hogyha ettől elszakad, az igétől, a gyülekezettől, akkor többé nem fogja hallani az igét. Többé nem fog tudni engedelmeskedni Istennek. Tudja, hogy ez többé nem lehet az ő javára, nem lehet embertársai javára, nem lehet Isten dicsőségére. Az igazi tanítvány tudja azt, hogyha én elhagyom az igét, a gyülekezetet, akkor elhagyom a védelmet, amely engem körülvesz. És ahogy Péter mondja a levelében, a sátán szerte jár, keresvén kit elnyeljen. Az igazi tanítvány tudja, hogy nekem ott kell maradnom Jézus közelében most is, mert ő az én védelmem. És az igazi tanítvány ma is tudja, hogy a világosság, a világ világossága az Jézus. És hogyha én őt elhagyom, akkor sötét éjszaka borul rám. Az igazi tanítvány élete, ezzel fejezem be testvérek, függő élet. Függő élet, méghozzá Krisztus függő élet. Az igazi tanítvány ma is azt mondja Jézusnak, kihez mehetnék? Én tőled függök, Jézus, te vagy az én életem, te vagy az én táplálékom, kihez mehetnék? Kedves testvéreim, egyetlen egy függőség van ebben a világban, ami nem okoz egészségkárosodást, ami nem okoz halált, hanem életet, boldogságot és örömöt hoz, ez pedig a Krisztus függőség. Minél többet veszünk magunkhoz Jézus Krisztusból, minél többet engedünk neki, minél jobban szomjazunk rá, annál boldogabbak leszünk. Örüljön az, akinek elvonási tünetei vannak, és vegyük is észre a sokszori veszekedéseinkben, boldogtalanságunkban, feszültségeinkben, hogy a gond az, hogy Jézust elfelejtettem, hogy Jézust odahagytam. Táplálkozz Jézussal, fogyasszad Jézust korlátlan mennyiségbe, hogy örömteli életed legyen, hogy boldog ember legyél, mert ez a függőség nem halálos függőség, hanem ez egy életet adó függőség. Ahogy mondtam, ha ma azt kérdezném, tegye föl mindenki a kezét, aki igaz tanítványnak gondolja és véli magát, ma arra kérlek benneteket, gondoljátok végig ezeket a dolgokat. Igaz tanítvány vagyok? Hiszem a kegyelmet, élek ezzel. Nyitott szívvel hallgatom, engedem, hogy az Isten igazsága fölülírja az én önigazságaimat. Ott vagyok, az ige, a gyülekezet, Jézus Krisztus közelében. Függ az én életem Krisztustól? Hívlak benneteket erre az életre is. Abban a reménységben hívlak benneteket, hogy az Isten most is előttünk járt, és előttünk jár, akinek a hívására válaszolhatunk. Amen. Kedves testvéreim, a 246. dicséretünket keressük ki. A 246. dicséretünknek énekeljük a 3. és 4. versét. A 3. vers így kezdődik. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy a te beszéded élő és ható. Ezért szét tudja törni, szét tudja rombolni a mi ellenállásunkat, a mi nem akarásunkat és a mi érdektelenségünket is. Te tudod azt, hogy milyen szívvel jöttünk ma ide a te házadba, és hogy miért jöttünk igazán. De köszönjük azt, hogy szól a te igéd, amely által keresel és döntésre hívsz bennünket, amely által munkálkodsz a mi szívünkbe, hogy meginduljunk te feléd, és választ adjunk te neked. Úrunk, könyörüljél meg rajtunk, hogy valódi igaz tanítványaid lehessünk, ne csak olyanok, akik annak látszanak, de valójában nem azok. A te ígéd ma is elválaszt, a te ígéd ma is megmutatja, hogy kik vagyunk mi. Könyörüljél meg rajtunk, hogy jöhessünk Te hozzád, hogy hozzád siessünk nagy hamarsággal, hogy felismerhessük és beláthassuk Péterrel együtt azt, hogy nincs hova mennünk, mert az örök élet beszéde, az élet, az Te nálad van, az Te vagy magad. Adj a mi szívünkbe eképpen bizalmat, bátorságot, hogy amikor Te szólsz hozzánk, akkor készen legyünk mi válaszolni Te neked. Kérünk Téged erre a Te megszólító munkádra az elkövetkezendő héten gyermekeink, fiataljaink között. Őrizd őket nem csak testükben, hanem fordíts javukra a táborozást, hogy lelkükben hozzád találhassanak, és a Te hangodat meghalva engedhessenek Te neked. De kérünk Téged, Urunk, minden gyülekezeti tagunkért, szeretteinkért, hozzátartozóinkért, akiknek szívében az önigazság újból és újból felülírja a Te igazságodat, hogy könyörüljél meg rajtunk, hirdethessük számukra az egyetlen örök igazságot. Adjad, hogy ezt befogadva boldog emberekként munkálkodhassunk a jövő héten is, és segíts meg bennünket, bármi is következik mireánk, hadd kapaszkodjunk Te beléd, akinél ott van az örök életnek beszéde. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, köszönjük, hogy vezetsz bennünket. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjére válaszolva, könyörögve a 225. dicséretünket keressük ki, és a 225. dicséretünknek énekeljük 5., 6. és 7. versét. A 225. dicséretünk 5., 6., 7. versét, az 5. vers így kezdődik. Adjad, hogy lássuk a világosságot.